Kedves hallgatóink, ha megtaláltuk álmaink otthonát, az öröm mellé felelősség is társul, hiszen az ingatlan a családok legnagyobb értéktárgya. Ezt fontos biztonságban tudni az olyan lehetséges kockázatokkal szemben, mint például az elemi károk, a tűzesetek, az üvegtörés, a csőtörés vagy a betörés. Tóth Róbert miskolci biztosítási szakértő szerint fontos a pontos biztosítási összeg meghatározása, mert a valóságosnál alacsonyabb értéken történő biztosítás következménye az alulbiztosítottság. A riporter Tóth Éva.
A szempont, ami alapján válaszunk, én azt mondom, hogy mindenkinek az egyéni igénye szerint válaszunk. Nyilván, hogy az elemi károkat azt minden biztosítás tartalmazza, és hozzá tartozó kiegészítő biztosítást, az pedig a piacon jelenleg 15 biztosító, több mint 50 csomagja, és ahhoz kapcsolódó kiegészítő biztosításokból mindenki egyénileg össze tudja állítani, és tényleg azokat a kockázatokat, amire szüksége van.
Mik azok az elemi károk, amelyeket minden biztosítás tartalmaz?
Mindegyik biztosítás tartalmazza ugye alapban a tűzkár biztosítást, villámcsapást, elsődleges másodlagos hatását. A másodlagos hatás az van, ahol kiegészítőként jelenik meg, de azt mindenféleképpen hozzá kell tenni.
Egy mi az a másodlagos hatás?
Azt értjük a másodlagos hatásán, amikor nem közvetlenül a házunkba csap a villám, hanem a körzetében csapott be valahol, és a villám indukálta áram hatására a lakásban tönkre mennek az elektromos berendezések. Tehát a viharkár, a vízkárból ugye a felhőszakadás, ott az árvízkár, földrengés, földmozgás, ott is valamelyik biztosítónál a földrengés, földmozgást ki lehet belőle hagyni, de én azt gondolom, hogy nagyon ritkán van Magyarországon, de mégis hagyjuk benne a lakásbiztosításunkba a földmozgás károkat is. Ha van, akkor nagyon nagy bajt tud okozni. Ide tartozik még általában minden biztosítónál benne van a viharkár, ugye azt mondtam, említettem, a hónyomáskárok, árvízés, azt gondolom, hogy ezek az alapkárok, és ezen kívül tudunk választani hozzá kiegészítő károkat.
Nézzük, hogy milyenek lehetnek ezek a kiegészítő biztosítások, mire köthetünk biztosítást?
Tudunk kötni, nagyon-nagyon sok mindenre tudunk kötni. Tudunk akár tűz nélküli füstés, koromszennyeződésre, ha már a tűz az alap biztosítási esemény, ez ugye olyankor lehet hasznos, amikor van egy tűzkárunk lakásnak az egyik helységében, de a másik helységében is a korom az tönkreteszi a lakásunkat, és ugye ott is festenünk kell, tehát ilyenkor ez a kiegészítő nagyon jól jöhet, a betöréses lopás, az is egy kiegészítőnek mondhatjuk az alap felett. Nyilván, hogy ezt is tegyük bele feltétlenül, akkor tudunk akár a házi kedvenceinket tudjuk benne biztosítani a lakásbiztosításba, a garázsban tartott gépjárműveinket tudjuk biztosítani elemi károkra, vagyis hát azokra a károkra, amik egyébként a lakásbiztosításban biztosítási eseményként megjelennek. A rejtett hibákat is akár tudjuk, hogyha vásárolunk frissen egy lakást, akkor vagy egy családi házat, olyankor előfordulhat, hogy nem tudjuk, hogy milyen építési hibák vannak elrejtve, és van olyan biztosító, aki ezeket a rejtett hibákat is biztosítja bizonyos összeg erejéig, tehát hogyha véletlenül kiderül egy fél év múlva, hogy valami hiba van benne, akkor ezt a biztosító felé tudjuk érvényesíteni. Akár ki tudjuk terjeszteni a háztartási gépeinknek a garanciáját, és ki tudja terjeszteni hosszabbított garanciával, ugye minden háztartási gépre, hogy vásároljuk, kapunk garanciát, de ezt akár meg tudjuk hosszabbítani, még plusz egy-két évvel is a biztosítása. Tudunk akár a szabadban tárolt vagyontárgyainkra, a kerti bútorainkra ki tudjuk egészíteni, de akár a közeli hozzátartozó sírhelyét is be tudjuk biztosítani, mivel ugye nagyon nagy értékű sírhelyeket is készítenek, és ezeket be tudjuk biztosítani vandalizmus ellen. Tudunk beletenni akár egy életbiztosítást is, egy kisebb összegű életbiztosítást is, egy balesetbiztosítást mindenféleképpen. Szinte egyébként a legtöbb biztosítónál akár az alapcsomag része is a balesetbiztosítás. Van olyan biztosító, ahol a sporteszközeinket is tudjuk biztosítani, akár sportolás közbeni lopáskárok is, tehát hogyha elmegyünk kerékpározni, és a kerékpárt lezárjuk a vendéglátó egységnél, és amikor kijövünk, már nincs meg a kerékpárunk, akár erre is tudunk kötni biztosítást. Jogvédelmet tudunk a lakásbiztosításunkba betenni, ez ugye magánemberi minőségben a jogvédelmünket akár tudjuk biztosítani. Tudunk akár a gyerekeknek az iskolai lopására, ugye nagy értékű mobiltelefonokat visznek magukkal a gyerekek, és akár ezt is be tudjuk biztosítani. Sőt, vannak olyan érdekes biztosítások is, hogy akár ilyen cyber, IT biztosítások is a lakásbiztosításban. Itt olyanokra kell gondolni, hogyha az embernek az adataival visszaérnek, és a bankkártyáját megkárosítják, akár ezt is be tudjuk biztosítani, ennek a kockázatát, és akár egy cyber jogvédelmet is, tehát hogyha az adataink nem anyagi kár, de erkölcsi kár ér minket, akkor akár erre is tudunk segíteni. segítséget kérni a biztosítótól, illetve akár az autó kulcsainak az elvesztésére, tudunk graffitire, sőt, van néhány biztosító, ahol akár CT és MR vizsgálatokat is be tudjuk biztosítani, hogyha nagyértékű diagnosztikai vizsgálatra van szükségünk, akkor ezt a biztosítónak jelezve, a biztosító néhány nap múlva leszervezi ezt a vizsgálatot, és akkor egy magánegészségügyi ellátónál el tudunk menni, és egy CT és egy MR vizsgálatot el tudunk végeztetni, de akár tudunk olyat is kiegészíteni benne, hogy lakókocsinkat, hogyha van véletlenül valakinek lakókocsia, azt is tudja biztosítani, és akár az állati kártevők és darazsaknak az írtását is tudjuk benne biztosítani.
Az utóbbi időben ugye egyre több tűzkár keletkezik, különböző károkat okoz a lakásban, és azt halljuk, hogy a biztosító nem megfelelő mértékben téríti meg a kárt. Nincsenek megelégedve az ügyfelek azzal a kártérítéssel, amit kapnak egy esetleges tűzkár esetén.
Vissza kell térjünk az, hogy amikor kötjük a biztosítást, hogy is kötjük a biztosítást. A biztosításnál ugye a legfontosabb az, hogy jól határozzuk meg a biztosítási összeget. Biztosítási összeg meghatározása alap az, hogy határozzuk meg jól a lakásunknak az alapterületét. Itt tegyük hozzá, hogyha valaki ha bérházi lakásban lakik, akkor ugye nem nehéz, mert az ott van, hogy 55-63, vagy kinek hány négyzetméteres a lakása, ez viszonylag könnyen megy. Viszont amikor családi házban lakunk, akkor hívjuk fel az üzletkötés folyamán az üzletkötő figyelmét arra, hogy van-e esetleg pincénk, van-e melléképületünk, hogyha melléképületből egy vagy több van. Ezeket mind tegyük hozzá, mert ez alulbiztosítottságot eredményezhet, illetve hogyha a tetőtérbe van építve, azt is biztosítsuk be, tehát jelenítessük meg a biztosítási szerződésbe. Ez lehet az egyik oka annak, hogyha úgy érezzük, hogy nem megfelelő a kártérítés, mert hogyha nem mindent biztosítunk, akkor a biztosító is a kártérítésnél azt mondja, hogy nem volt minden biztosítva, ezért úgynevezett prorátát alkalmaz a kártérítésnél, tehát aránylagos kártérítés, ahanyad része biztosítva volt, annyiad részét biztosít, vagy annyiad részét fogja kártéríteni. Következő vagyoncsoport, amit meg kell határozzunk, ez az ingóság. Az ingóság meghatározásánál, ott ugye a biztosító négyzetméter alapján ajánl egy biztosítási összeget, ezt amikor a szerződéskötés van, akkor át kell gondolni, hogy ez a biztosítási összeg, amit ajánlott, ugye a biztosító az általános háztartási ingóságokra fogja ajánlani ezt az összeget, amikor ezt ajánlotta, az megfelelő. Ezen kívül az általános háztartási ingóságokon kívül biztosítónként eltérő, hogy milyen vagyoncsoportokat kell még külön feltüntetnünk a szerződésbe, külön szinte minden biztosítónál fel kell tüntetnünk az ékszereket. Ez most egy tűzkárra volt a kérdés, de még egy tűzkárnál is jelentősége lehet, mert ugye, hogyha egy totálkár van, tehát teljesen kiégett az lakásunk, és bent égett az arany ékszer, utána azt is meg kell téríteni, tehát még egy tűzkárnál is jelentősége van, egy betörésnél meg főleg. És ezen kívül van amelyik biztosító a nagyértékű ingóságokat, ami egyediben 250 ezer forint felett van, azt külön vagyoncsoportban, van aki az, hogy szörméket, műszaki berendezéseket, tehát ezt az a biztosító, amelyiket választjuk, annál a biztosítónál ezt a vagyoncsoportokat ellenőrizzük, hogy minden vagyoncsoport biztosítva van. És minden vagyoncsoport megfelelő összegben van-e. Másik, ami miatt esetleg úgy érezzük, hogy a biztosító nem a megfelelő összeget térítette számunkra, ugye ez a vagyontárgyak elhasználódásából eredő értékcsökkenés. A biztosítási törvény, a BIT az azt mondja, hogy a biztosítás vagyoni gyarapodáshoz nem vezethet, és hogyha nekünk mondjuk elég egy tévénk, amit annó annak idején vettünk 10 évvel ezelőtt 200 ezer forintért, és most égett el, akkor a biztosító ugye a mostani árát fogja megtéríteni a tévének. Gyakorlatilag minden ingóságnál a biztosító alkalmaz valamilyen szintű értékcsökkenést. Ez így elhasználódástól, életkortól függően alkalmazza. Az épületeknél, tehát az ingatlan biztosításnál ott ez nem érvényes, ott gyakorlatilag mindig az újra előállítási értékét fogja a biztosító megtéríteni.
Na most a biztosítási összeg megállapításánál mit vesz figyelembe a biztosító?
A biztosító újraelőállítási értéket határoz meg. Az, hogy fel kell építenünk egy 100 négyzetméteres családi házat Miskolcon, meg valahol a határ mellett egy kis faluban, ugye a forgalmi értékben óriási lesz a különbség, tehát földrajzi helyzettől függ az ingatlan vételára, tehát forgalmi értéke, de a biztosítási összeg az az újraelőállítási érték lesz, és mind a két esetben ugyanaz lesz. Ugyanannak a 100 négyzetméteres háznak ugyanaz lesz a biztosítási, ajánlott biztosítási értéke Miskolcon is, és valahol a határ melletti kis faluba is.
Mi az az indexálás?
Az indexálás ugye az azt jelenti, hogy ha A statisztikai hivatal minden évben közzé teszi azt, hogy mennyivel növekedtek az építőipari árak, és mennyivel növekedtek a fogyasztási cikkeknek az árai. Ha azt akarjuk, hogy az épületünk és a berendezésünk kövesse ezt az inflációnak a növekedését, ehhez a biztosítók felajánlják minden évfordulókon azt, hogy ennyivel fogják indexet. Az indexálást van, amelyik biztosítónál van rá lehetőségünk, hogy ne fogadjuk el, de a legtöbb biztosítónál ezt az indexálást ezt automatikusan fog történni. Amikor a csempét meg kell bontanunk, akkor a biztosító mindig a szükséges csempemennyiséget, a bontáshoz szükséges csempemennyiséget téríti meg. Előfordulhat, hogy már ugyanolyan csempét nem kapunk, mint amilyen a fürdőszobánkban van. Létezik Magyarországon olyan kiegészítő biztosítás, ahol bizonyos kárlimittel, tehát 250 vagy akár 500 ezer forintig is be tudjuk biztosítani azt, hogy az újracsempézésbe beszálljon a biztosító, tehát a kártérítés kiterjedjen a fürdőszobának az újracsempézésére is, és ezáltal akár az esztétikai kárunk is térül.
Mikortól lép életbe egy lakásbiztosítás?
A lakásbiztosítások alapértelmezetten a legtöbb biztosítási eseményre, általában a biztosítóknál aláírás követő nap 0 órájával lép életbe. De sok biztosítónál vannak bizonyos káreseményekre várakozási idő. Ilyen például van, ahol a viharkára, van, ahol az árvízre, és van, ahol akár a földrengésre is van várakozási idő. Ez a várakozási idő, ez biztosítónként eltérő lehet. Van, ahol egy ilyen 15 napos várakozási idő van, ahol 30 napos várakozási idő is akár előfordulhat.
Több biztosító van. Mit tanácsol? Menjünk fel az internetre, és kössük meg a biztosítást igényeinknek, pénztárcánknak megfelelően, vagy személyesen keressünk egy biztosítással foglalkozó ügynököt?
Én a személyesnek vagyok a híve. Azt gondolom, hogy ha keresünk egy olyan biztosítási üzletkötőt, akinek megvan a megfelelő tapasztalata, nem csak azt fogja tudni esetleg elmondani nekünk, amit esetleg el tudunk olvasni mi is a szabályzatban, hanem esetleg még abba is tud adni tanácsot, hogy mi az ő személyes tapasztalata, mert nyilván, hogy valaki többször foglalkozik egy dologgal, több tapasztalata lesz benne, el tudja mondani, mi a személyes tapasztalata esetleg a biztosítónként a kárrendezés menetével, ügyintézéssel. Ugye arra is kell gondolnunk, hogy nem biztos, hogy csak kárunk van egy biztosítónál. Előfordulhat, hogy más egyéb ügyintézésünk is van, például mondjuk egy ingatlan esetén hitelt veszünk fel, zárókötelezeti jogot kell bejegyezzünk az ingatlan biztosítására. Például mondjuk ez is egy szempont lehet, hogy hol tudunk gyorsan ügyintézni.
Említette nekem az előzőekben, hogy kétféle lakásbiztosítás létezik. Mi a kettő között a különbség?
Alapértelmezetten azt mondhatjuk, hogy vannak a nevesített kockázatokra szóló biztosítások, a per risk biztosítások, és vannak az all risk biztosítások. A lakásbiztosításoknak a 99%-a, én azt mondom, nevesített kockázatokra szól. Ilyenkor a biztosító megmondja, le van írva a biztosítási szerződésbe, hogyha fellapozzuk, úgy kezdődnek, hogy biztosítási események, és elkezdi felsorolni a biztosító, hogy biztosítási események: tűz, földmozgás, víz, vihar, stb. Van a másik megközelítése a lakásbiztosításoknak is, illetve a vagyonbiztosításoknak, mert ez a vállalkozói vagyonra is érvényes. Amikor azt mondja a biztosító, biztosítási szerződésben az van írva, hogy mindenre fizetek, tehát all risk, minden kockázat van, biztosítva van, kivéve, és akkor elkezdődik egy kizárás, egy felsorolás. Most a kettő között akár lehet, hogyha megfelelő mennyiségben fel van sorolva a kizárás, akár lehet a kettő nagyon hasonló, a két biztosítás, de mégis az all risk biztosítások azok teljes körűbbek. Gondolok itt ilyenre, hogy az all risknál is meghatározva egy viharnál, hogy hány kilométer per órás széltől tekinti a biztosító a szelet viharkárnak, illetve mondjuk egy földrengés kockázatnál nincs meghatározva, hogy hanyas erősségű földrengéstől tekinti a biztosító földrengésnek a földrengést.
Én azt gondolom, hogy nem egyszerű egy lakásbiztosítást megkötni ön szerint, bár ön biztosítási szakértő.
Azt gondolom, hogy nem is olyan komplikált, de hogyha szeretnénk minden kérdésünkre válaszolni, akkor keresünk szakembert.
Értem, csak olyan kérdések merülnek fel az emberbe, meg olyan dolgokat elmondott az előbb a biztosításokkal kapcsolatosan, hogy eszébe nem jut az embernek. Tehát ott a biztosítási szakértőnek én azt gondolom, hogy nem mondanám, hogy kötelessége, de majdhogy nem tájékoztatni az ügyfelet, hogy mi mindenre lehet biztosítást kötni.
Igen, az, hogy mi mindenre lehet biztosítást kötni, így van. Tehát, hogyha szeretnénk megtudni, hogy mi mindenre, nyilván kérdezzünk rá. Kérdezzünk rá még esetleg extra igényeinkre is, tehát, hogyha ott vagyunk egy szerződés kötéskor, akár kérdezzük meg, hogy én szeretném, hogy ez meg ez benne legyen a lakásbiztosításban, benne lehet-e? Tehát ezeket tegyük fel a kérdéseinket. Amikor lakásbiztosítást kötünk, akkor beszélgessünk, és ha beszélgetünk, akkor kiderülnek, mik az igényeink. És ezek az alapján, az igények alapján nyilván egy biztosításokkal foglalkozó szakember fogja tudni, hogy erre valamelyik biztosítónak van-e megoldása, vagy nincs megoldása. Illetve, hogyha van megoldása, akkor mi az a megoldás, ami van rá, és ne csak azt nézzük meg egyébként, hogy úgy hangzik, mint hogyha lenne megoldás, érdemes esetleg beleolvasni, nem hosszúak ezek a biztosítási esemény meghatározások, érdemes beleolvasni, hogy mit is ért a biztosító ez alatt a dolog alatt, mit ért az alatt, hogy zárt csere, mikor van ez, amikor zárt csere van például. Ilyen apróságokra érdemes odafigyelni.
Még egyetlen egy kérdésem lenne az ön munkálkodása során, mit tapasztal a lakosság körében a lakásbiztosítások megkötésekor? Mik a leggyakoribb kérdések így?
Nyilván mivel, hogy hozzám azok jutnak el, akik biztosítást kötnek, én azt gondolom, hogy egyébként akikkel én találkozok, ők odafigyelnek az ingatlan vagyonuknak a megóvására, egy biztosítás által is, de hát tegyük hozzá, hogy ugye vagyonunkat nem csak a biztosítással óvjuk, és elsődlegesen nem a biztosítással, elsődlegesen úgynevezett kár megelőzéssel, karban tartjuk az ingatlanunkat, karban tartjuk a tetőt, a vízvezetéket, odafigyelünk, hogy nem hagyjuk a tűzhelyen az olajat, esetleg még van a házban egy kis poroltókészülék is, hogyha ne adj Isten valami tűz lenne, akkor ne terjedjen tovább, akár esetleg egy füstjelző is a lakásba, akár egy betörésjelző, de lényeg, hogy a biztosítás az már eső után köpönyeg, de eső után köpönyeg is nagyon jó, mert ez az anyagi segítség az legalább olyan jó lesik akkor, amikor újból kell az életünket indítani, vagy az életünknek egy részét, mint az, hogy valaki egy jó szót szól hozzánk.
Végezetül szóljunk arról, hogy az utóbbi időben hogyan alakult a lakásbiztosítások száma.
A lakásbiztosítások száma már jó ideje, gyakorlatilag változatlan, egy ilyen stagnáló állapotot mutató, mert a darabszámokat tekintve, tehát ez azt jelenti, hogy országosan körülbelül egy 3 millió lakás van biztosítva, ez a lakásállománynak körülbelül a 71-23%-át jelenti, ami biztosítva van. Ez a szám azt lehet mondani, hogy 10 éve változatlan, hogy picikét feljebb, kicsit lejjebb hullám évente eltérően, ez azt jelenti, hogy több mint 1 millió lakás nincs Magyarországon biztosítva, és ugye akik biztosítva vannak lakások, ott még esetleg arra kell odafigyelni, hogy ez, ami nagyon-nagyon régen lett kötve a lakásbiztosítás, tehát akár már 30 éve léteznek ilyen lakásbiztosítások, ott azért érdemes felülvizsgálnunk a lakásbiztosítást, sőt, nem csak ott, én azt mondom, hogy egyébként, hogy egy 3-4-5 évente érdemes mindenkinek egy picit megnézni, hogy mi az, ami biztosítva van, nem-e volt bővülés, akár az épületben, akár az ingóságok területén nem kell felülvizsgálnunk. Nincs olyan kockázat benne, ami eddig nem volt érdekes, de most szeretnénk, hogy legyen biztosítva, illetve van-e olyan kockázat, amire már nincs szükségünk, és csak felesleges díjat fizetünk érte. Eddig volt kutyánk, most már nincs kutyánk. Valaki hozzáköltözött, beköltözött a lakásba, akarjuk, hogy balesetbiztosításba benne legyen, valaki elköltözött, már nem akarjuk, hogy benne legyen a balesetbiztosításba. Hát ezeket az időszakosan vizsgáljuk felül, én azt mondom, ha nem is évente, de 3-4 évente legalább vizsgáljuk felül.
Kedves hallgatóink, az előző percekben a lakásbiztosítás volt a témánk. Tóth Róbert miskolci biztosítási szakértővel beszélgettünk, a riporter Tóth Éva volt.